Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban a kisgyerekek fantázia és hiedelem világáról fogunk beszélgetni Bérdi Fruzsina tanácsadó szakpszichológussal. Fruzsina, milyen kisgyermekkori hiedelmek vannak? Egyáltalán mikortól alakulnak ki hiedelmek egy kisgyerekbe?
Köszöntöm én is a kedves nézőket! Általában arról beszélhetünk, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen ugye mit nevezünk hiedelemnek, ez ugye innen indul. Ugye a gyerekek, ahogy folyamatosan gyűjtik a tudást a világról, és egyre bővülnek az ismereteik, úgy fog változni az, hogy mit hisznek, vagy miben hisznek, vagy mit gondolnak valóságosnak a világgal kapcsolatban. Amikor van egy ilyen képzeletbeli robbanás, úgymond, amikor a fantázia világuk egyszer csak kitágul, és már tényleg arról beszélhetünk, hogy őnekik fantáziáik vannak, és hiedelmeik vannak, az általában olyan 3 éves kor körül szokott elkezdődni, és 3 és 7 éves kor között szoktak megjelenni a képzeletbeli barátok. Ebben az időszakban szokott megjelenni az, hogy elkezdenek olyan történeteket valóságosként beállítani, amik valójában tudjuk, hogy nem történtek meg, tehát hogy kicsit így összemossák a valóságot és a képzeletnek a világát, és ez az egész óvodás és ugye a kisiskolás kornak az elején ez megmarad és megjelenhet náluk.
Akkor azért van, hogy például azt mondja egy egyszerű kockára, hogy az autó vagy szappan, tehát akár egy tárgyat is ugye a fantáziájával bármivé át tud alakítani.
Így van, ugye ez az időszak annak, amikor teapartikra invitálják ugye a szülőket a kis saját konyhai berendezéseikkel, és úgy kell tenni, mintha teát innánk. Ekkor kezdenek el megszólalni a plüssállataik, és beszélgetni egymással, és ővelük is. Ekkor van az, hogy elkezdenek kergetőzni a lakásban a szellemekkel, vagy elkezdenek ők elbújni, vagy elkezdenek ők maguk oroszlánok lenni, és úgy kiabálni, mint az oroszlán, vagy hogy ő éppen most kis cica, vagy szellem, vagy bármi ehhez hasonló. És ez egy nagyon fontos lépés a gyerekeknek a fejlődésében, hiszen ezek, amiket ők itt elmesélnek, vagy amiket ők elmondanak, amiket kitalálnak, ez nagyon sokban hozzásegíti őket ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni az ő kis életükben megjelenő mindenféle feszültségekkel, félelmekkel, új helyzetekkel. Ugye nagyon sok szülő megijed attól, hogy az ő gyereke most biztos hazudik például, ugye ezekben a történetekben, vagy hogy lehet, hogy valami baj van vele, hogy olyan emberekkel beszélget, akik nincsenek is ott, de nyugodtan, tehát hogy ebben teljesen megnyugtatok mindenkit, hogy ez ebben az időszakban csak a gyereknek az épülését szolgálja.
Tehát tulajdonképpen akkor a kisgyerekkori fantázia az egy feszültségoldás is, egyben mondhatjuk akár ezt is, és valószínűleg akkor az egész fejlődésüknek a elősegítését szolgálja, ha jól értem, amit mondasz.
Így van, így van. Ebben az időszakban egyértelműen a fantázia a legfontosabb feszültségoldó az ő életükben. Nagyjából úgy képzeljük el az ő világukat, mint egy ilyen nagy lyukú sajtot. Van már ugye sajt rész benne, amiről már tudják, hogy mi hogy működik, hogy az autók azok mennek, és hogy apa vezeti az autót, és az autó attól megy, vagy hogy meg kell nyomni a tévé kapcsolónak a gombját ahhoz, hogy ez bekapcsolódjon, vagy hogy a dolgok lefele esnek, hogy fölfele nem tudnak esni dolgok. Szóval, hogy így mindenféle megfigyelésük már van a világról, de például meg nem tudják, hogy honnan jön a szél, vagy hogyan került be a baba ugye anyának a pocakjába, ha éppen kis testvérük születik. És ezek azok a lyukak, amiket ők megpróbálnak kipótolni a kis hiányos ismereteiknek a segítségével, és ezt hívjuk úgymond konfabulációnak, ami ugye azt jelenti, hogy a valóságot és a képzelet világát ők úgy mossák össze, hogy az egy koherens egész legyen. Tehát az ő világukban tényleg az van például, hogy nem a szél fújja a fákat, hanem attól, hogy a fák hajladoznak, azok csinálják a szelet, hiszen összekötötték, hogy a szél van, hajladoznak a fák, azt nem tudják, hogy a szél az honnan jön, de azt már tudja például, hogyha ő legyez a kezével, akkor az olyan, mintha egy pici szelet csinálna a kezével, úgyhogy innen logikusan az következik az ő számára, hogy a szelet azok a fák csinálják. És nagyon sok ehhez hasonló aranyos történetről számolnak be a szülők, és ez azt a célt szolgálja, hogy az, hogy nem értenek valamit, hogy úgy érzik, hogy a világ hatalmas, és rájuk nehezedik, és ők el vannak veszve benne, hogy ezt egy kicsit az ő saját kontrolljuk alatt tudják tartani, és úgy érezzék, hogy ők a saját kis életüket a maguk módján kompetensen, önállóan tudják vinni a maga útján.
És hova tűnik el ez a kisgyerekkori fantázia? Mert hogy valamikor, ugye az iskolás kornak a második felébe, tehát mondjuk felső tagozatra, az én tapasztalataim szerint úgy elkezd megkopni, és mire felnőtt korba lépnek, addigra a legtöbb felnőttnél vagy teljesen megszűnik, vagy igen erősen megcsappan. És ugye azt is szoktuk mondani, hogy milyen fantáziátlan, sótlan ember.
Így van, ennek a... Általában ez a konfabulációs időszak, amikor tényleg még a képzelet és a valóság az összemosódik, ez olyan 7 éves korig szokott tartani. Nyilván ugye minden gyerek máshogy fejlődik, tehát 8-9 évesen is van még, akinél ez megjelenik. Ha annál tovább elhúzódik, hogy ő tényleg őszintén hiszi azt, hogy valamire, hogy nem valóságos, akkor ott már gyanakodhatunk arra, hogy valamilyen trauma, valamilyen szorongás, valami állhat a háttérben, hogy nem tud tovább lépni a gyerek ezen a megküzdési módon, hogy ő a fantázia világba menekül a valóság elől, úgymond. A legtöbbször az, hogy ez elmúlik, ez nagyon nagyban a környezetnek a hibája, hiszen hogyha folyamatosan rápirítunk a gyerekre, hogy ne mondjon valótlanságokat, hogy ne hazudjon, hogy az nem úgy van, hogy ilyen nagy gyerek már nem mesél meséket, ilyen nagy gyerek már nem olvas ilyen meséket, akkor szépen lassan tulajdonképpen leszoktatjuk őt arról, hogy fantáziáljon ezekről a dolgokról. Míg ha támogatjuk őt abban, hogy rajzolja le, mesélje el, írjon belőle történetet, ha már tud írni, hogy írja le ezeket, akkor megerősítjük az ő kreativitását, már pedig a kreativitás nagyon fontos a probléma megoldási képességben, hiszen minél kreatívabbak vagyunk újra és újra, annál többféleképpen tudunk egy adott problémához hozzáállni, és annál nagyobb a valószínűsége, hogy ezt sikerrel meg tudjuk oldani azokat a problémákat.
Most mondtad, hogy általában ilyen 7-8 éves kor körül kezd el megváltozni a gyerekeknek a fantáziája, tehát elkezd csökkenni. De mégis, hogyha mondjuk egy 10-12 éves gyerek is még rendszeresen a képzeletbeli barátjával beszélget, és nem a meglévő társaival épít kapcsolatot, vagy ezek az úgynevezett fantázia hazugságok jelentősen szerepet kapnak az életében, az mennyire természetes vagy természetellenes? Kell-e akkor például a pszichológushoz fordulni? Mit tehet egy szülő?
Alapvetően ugye folyamatosan, tehát a saját gyerekünket kell megismernünk, és ahhoz kell viszonyítanunk, hogy ő milyen ütemben fejlődik. Ha mindig le volt maradva a társaihoz képest, és mindig lassabban ért el azokra a fejlődési pontokra, akkor nem kell 7 évesen azonnal a 7. szülinapján már őt elvinni valahova, hanem lehetünk vele türelmesek. Ugye itt a fantázia nem lecsökken, hanem átalakul. Tehát, hogy a gyerek megtanulja elkülöníteni, hogy mi az, ami csak a fantázia világban van, és mi az, ami a valóságban van. Akkor beszélhetünk problémáról, ha ezt folyamatosan összemossa. Hogyha ő a képzeletbeli barátait választja még így 10-12 évesen is a társainak a társaival való játék helyett is, vagy nagyon nagy szerepet kap még továbbra is ez a képzeletbeli barát, mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni abban, hogy kiderüljön, hogy miért van erre a gyermeknek szüksége, mi az, amitől ő tart, fél a megszégyenüléstől, vagy bántották őt esetleg az iskolában, hogy nem mer ő velük kapcsolatba lépni, vagy néhányszor van olyan, hogy autista gyerekek, vagy az autizmus spektrumon levő gyerekeknek sokkal élénkebb ilyen szempontból a fantáziája, hiszen ők nagyon nehezen tudnak a valóságban kapcsolódni. Nagyon bonyolultak azért az emberek közötti szociális szabályok, hogy mit illik, mit nem édik, mit szabad, mit nem szabad, és őnekik sokszor egyszerűbb a saját fantázia világukba menekülni, azért, mert ott ők mondják meg, hogy mik a szabályok. Ők mondják meg, hogy hányszor kell valakivel beszélgetniük, vagy hányszor kell valakivel kapcsolatba lépniük. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki 10-12 évesen még képzeletbeli barátja van, ő mindenki autista, de hogy ez is lehet egy lehetőség. Itt mindenképpen érdemes szakemberhez elvinni a gyereket néhány alkalommal, hogy kiderüljön, hogy miért van ő neki erre szüksége, hiszen hogyha egy olyan gondolkodásmódunk van, hogy valamiért csinálja ezt a gyerek, valamit ő szeretne ezzel elérni, valamiért erre neki szüksége van, valamilyen szorongást szeretne ezzel ő csökkenteni, valamilyen problémával ő csak így tud szembenézni, valamivel nem tud megküzdeni másképpen, csak ilyen módon, és hogyha mi szülőként nem pontosan értjük, vagy nem pontosan tudjuk, hogy ez mi lehet, hiszen nagyon sok gyereknek vannak ilyenkor már ugye titkai is, amit nem mondanak el a szülőknek, akkor nyugodtan kérhetjük szakember segítségét.
De azért azt leszögezhetjük, hogy maga a fantázia az egy nagyon pozitív dolog. Tehát most eltekintve ettől az egy-két extrém esettől, tulajdonképpen a felnőttkori életükre is pozitívan hat ki, hiszen rengeteg olyan tevékenység van, akár mondhatom azt is, hogy foglalkozás, ahol előny a fantázia. Tehát ugye a kreativitással szorosan összefonódva nagyon sok mindenhol szükség van a fantáziára.
Abszolút,
jól értem?
Abszolút, és most itt nem csak a művészetekről beszélünk, vagy nem csak az írásról, vagy festészetről, vagy bármi ilyesmiről, tehát nem csak meseíró lehet az, akinek élénk a fantáziája, hanem az emberekkel való kapcsolatainkban is nagyon sokat segít, hogyha jó a fantáziánk, hiszen minél könnyebben tudunk a fejünkben, úgymond a fantázia világunkban megjelenő szereplőknek a bőrébe helyezkedni, hogy én egyszerre vagyok sárkány, és egyszerre vagyok varázsló, és még vagyok hercegnő is, annál könnyebb megértenünk, hogy a velünk szemben álló ember vajon hogyan gondolkodik. Ilyen módon a fantázia, és az, hogy új szereplőknek a bőrébe bújnak ezek a gyerekek, avval, hogy meséket találnak ki maguknak, személyiséget, gondolatokat, ezzel nagyon-nagyon erős segítik a mentalizációt, ami ugye azt jelenti, hogy értem, hogy mire gondol a másik, értem a másiknak a szemszögét, és az empátiát is, amikor pedig azt jelenti, hogy érzem azt, hogy hogyan érzi magát a másik, és együtt tudok érezni vele. Ebben mind-mind a fantáziának és a meséknek hatalmas szerepe van, amit ugye gyerekkorban tudunk megalapozni, de később ugyanúgy felnőtt korban is a mindennapi boldogulásunkhoz hatalmas fontossága van. Nem véletlen az, hogy ugye manapság a képregényfilmek, a képregények, a mindenféle fantasy filmek a virágkorukat élik, hiszen a felnőtteknek is szükségük van még arra, hogy egy kicsit a fantáziájukkal egy másik világba repülhessenek, és ott jól érezhessék magukat.
Tehát akkor elmondhatjuk, hogy különösen az óvodáskorra nagyon igaz, hogy a szülőknek célszerű fejleszteni a gyerekek fantáziáját, és akkor ehhez ugye a meséket, esetleg különböző játékokat, tényleg egy-két milyen játékot tudnál ajánlani, amit a szülők otthon fejlesztőleg tudnak a gyerekkel?
Igen, az a legfontosabb, hogy minél többet hagyjuk a gyereket, hogy fantáziáljon, ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha mesélünk nekik, hogyha kvázi ezzel kényszerítjük őket, hogy elképzeljék, hogy azok a szereplők hogy néznek ki, milyen módon beszélnek egymással, hogy néznek ki azok a hegyek, az a környék, ahol az egész mese történik. Ezt, hogyha vizuálisan mutatjuk nekik akár diavetítőn, akár az, hogy rajzfilmeket néznek, ott sokkal kevesebb kreativitást és fantáziát kell a gyerekeknek mozgósítani. Ezért azok is nagyon jók, és vannak azért filmek, amik segítik ezt, tehát hogy minden korosztálynak megvannak azok a filmek, amiket ajánlanak ajánl a szakirodalom, vagy az interneten is azért vannak hiteles források, ahol utána lehet ennek nézni, de mindenképpen fontos, hogy mesélni a gyerekeknek. Ezen kívül a játékok lehetnek bábjátékok, ahol mi alkalmazkodunk a gyerekhez, hogy ő mondja meg, hogy mit szeretne bábozni. Adjuk át az ő kezébe az irányítást. Mit szeretne építeni a Legóból például? Ha azt mondja, hogy a kezünkben levő, nem tudom, nyuszi figura most egy oroszlán, akkor menjünk bele a játékba, és higgyük el mi is, hogy az most éppen oroszlán, és úgy bömböljön az a plüssnyúl, mint egy oroszlán. És támogassuk őt abban, engedjük őt kibontakozni. Mindenféle népi játék, népmesék, ezek nem véletlenül maradtak fenn szájhagyomány útján és hagyományok útján, hosszú-hosszú évszázadokon keresztül akár. Próbáljuk ki ezeket a népi játékokat, hiszen számunkra is nagyon sokat adhatnak, és ezeknek nagyon-nagyon sok pszichológiai megsegítő ereje van ezeknek a népmeséknek, népjátékoknak, ezeket mindenképpen érdemes beemelni akár a heti családi menetrendbe. Ezen kívül pedig, amivel még sokat tudunk segíteni a fantáziájukon, hogyha új és új élményekhez juttatjuk ezeket a gyerekeket, hogy minél szélesebb alapokra tudják fölépíteni az ő fantáziakastélyukat. Járjunk velük kirándulni, szerezzünk velük együtt új élményeket, és ezek mentén, az újabb és újabb ismeretek mentén, ugye egyre nagyobb lesz a lyukassajt, amiben ők bele tudják helyezgetni a kis fantázia világukat.
És ígyuk meg a 10. kávét vagy teát, amit elénk tesz.
Akár. Így van. Ugye ez főleg a bölcsisekre és ovisokra jellemző a folyamatos ismétlés, tehát igen, van nekem is tapasztalatom arra, hogy 32-ször kellett ugyanazt a folyamatot végigjátszani valakivel. Ez azért van, mert ők így tanulnak, ismétlés útján tanulnak, másolás útján tanulnak. Nem véletlen, hogy szeretnék, ilyenkor még szeretnék, mindig mondják a szülők, hogy még bölcsödében úgy szeretett mosogatni, vagy úgy szeretett felmosni, hiszen ugye segített mindig az anyukájának, próbálta lemásolni, hogy apa hogyan telefonál, és ezeket folyamatos ismétlésekkel, ezeken keresztül tanulják meg a mindennapokat a gyerekek, és ezért is van az, hogy a kávézást is nagyon sokszor meg kell ismételni.
Hát köszönöm szépen. A nézőkkel pedig találkozunk a jövő héten. A következő adásban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen iskolai innovációk lehetnek a mai közoktatásban. A viszontlátásra!